Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét János első leveléből, a 3. fejezet 13. versétől a 18. versig a következőképpen. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan a hirdetésekben említettem, sajnos nem lehet közöttünk Fabinyi Tibor bácsi, aki talán a legtapintatosabban, a legnagyobb tisztelettel, szeretettel követte nyomon kapcsolatunkat, úgyis mondhatnám, hogy kísérte végig, vagy vette körül a szerelmünknek a kialakulását a teológián. Amikor 1987. augusztus végén felutaztunk Budapestre, hogy elkezdjük a második évfolyamot, akkor néhány perccel később készhez kaptam a friss behívó parancsomat, amellyel félbeszakították az egyetemi tanulmányaimat, és akkor bement professzor úr, bejött a kis teás konyhába, és akkor kérdezte Marikától, hogy hát szalma özvegy lettél? Soha nem felejtjük el azt, ahogyan kifejezésé juttatta minden tekintetben, hogy mennyire kedvel bennünket, szeret minket. Most is, amikor lemondta az ide jövetelét, elmondta, hogy nagyon kedves tanítványai voltunk. Miért mondtam el ezt? Azért, mert jó dolog emberek szeretetében fürödni. Jó dolog az, amikor körülveszi az embert a másiknak a tisztelete, megbecsülése. Ahogyan a temetésen mondtam, a nem hívő ember számára csak ez van. Csak a másik ember szeretete jelentheti az erőforrást. Viszont a hívő embernek van még ennél több is. Van egy plusz is. Hiszen a hívő ember részesül abban a kiváltságban, hogy közvetlenül Istentől kapja a szeretetet. Miben nyilvánul meg ez a szeretet? Abban, így mondja János, abban, hogy átvitt bennünket Isten a halálból az életbe. Minden hívő ember tudja ezt. Tudja, vallja magáról, átmentem a halálból az életbe. És éppen ezért, mivel tudja, ezért áthatja a szívét egy teljesen új indulat. Egy teljesen új megnyilvánulás az emberek felé. Amit így mond János, szereti a testvérét. Szereti a másikat. Nem fogja már lefokozni, mert amikor gyűlölünk, akkor általában lefokozzuk a másikat, és azt mondjuk, hát ember az ilyen. Hát nem is ember. Miért fokozzuk le? Azért, mert lélektanilag szükségünk van arra, hogy ne tekintsük velünk egyenértékűnek, hogy legyen létjogosultsága a gyűlöletünknek. Az az ember, aki átment a halálból az életbe, az nem keres mentségeket, nem fokoz le, hanem szeret. János ezen túlmenőleg elég keményen fogalmaz. Én azt gondolom, hogy ez is az ő szeretetének a jele. Azt mondja, hogy aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Sokszor szoktuk a kérdést feltenni, honnan tudjuk azt, hogy valaki átment a halálból az életbe? Honnan tudjuk azt, nem látunk senkinek sem a szívébe? Honnan tudjuk azt, hogy valaki hisz, valaki nem hisz? János azt mondja, van ennek egy egészen világos, külső jele. Szereti-e az az ember a testvérét, vagy pedig nem szereti? Ebből tudjuk meg, mondja János. Egyházunknak egy jó része tanít, és mondja, ne címkézz, ne mondd ezt, hogy ő még a halálban van, ő pedig az életben. János azt mondja, világosan fel kell állítanunk a diagnózist, ki az, aki még a halálban van, ki az, aki átment az életbe. Hiszen nem tudunk rajta segíteni máskülönben, ha nem ismerjük fel, hogy hol áll. Nemrégiben megnéztem az ébredés sorozatnak az egyik epizódját, ahol Gáncs Aladár beszél. Teljesen ledöbbentem, hogy mennyire világosan, egyértelműen mondja el azt, hogyha egy orvos nem tudja megállapítani, hogy mi a betegsége valakinek, azaz idézőjelbe teszem, nem címkéz, neki a sebészetre kell menni, neki a belgyógyászatra, neki a szemészetre kell menni, akkor az az orvos semmit sem tud. Ha nem meri kimondani, hogy kedves barátom, neked a májaddal van probléma, kedves barátom, neked a tüdőddel van probléma, sürgősen be kell feküdni a kórházba. Ha ezt nem meri megtenni, nem tudja megtenni, akkor nem bízom rá magamat. Szükséges, hogy címkézzen, különben nem tud gyógyítani. És így folytatja, nagyon kemény a kijelentése Aladár bácsinak. Azt mondja, hogy az a lelkész, aki nem tudja hirdetni a megtérést, és nem tudja azt, hogy a gyülekezetében kinek van szüksége megtérésre, annak a lelkésznek a munkája egyenlő a nullával. Én nem tudok ilyen határozott lenni, de azt hiszem, hogy János azért mondja ezt, hogy aki gyűlöli, aki szereti a testvérét, mert szeretne tanítani bennünket a határozottságra. Mert nagyon nagy bajba kerülünk, hogyha nem vesszük komolyan, ha gyűlölünk, a halálban vagyunk. Nem az van a halálban, akinek véget ér a földi élete, akit eltemettünk, hanem az, aki nem tud megbocsátani a másiknak. Aki szereti a testvérét, az pedig már átment halálból az életbe. Most olvasok egy könyvet Pápua Új-Guineának egyik népcsoportjáról, ahová két fiatal misszionárius ment el, és annak ellenére, hogy igen komoly kiképzést kaptak, valóságos szituációkat kellett megoldaniuk a missziós iskolában, egy-egy törzsnek a szokásait kellett megismerniük, amelyeket sokszor nehéz elviselni. Mégis annyira megviselte őket az egyik esemény, hogy ideiglenesen visszaszaladtak, és félbeszakították a missziós munkájukat. Ennél a bizonyos törzsnél történt az, hogy a 12 éves kisfiú haldoklott. Náluk meg volt a penicillin injekció, talán egyetlen injekcióval tudtak volna rajta segíteni, de nem tudták elhitetni még egy hónap köztük élés után, nem tudták elhitetni a törzs tagjaival azt, hogy ez a kis anyag segít abban, hogy egészséges legyen ez a kisfiú. És kénytelenek voltak végignézni a haldoklását, aztán azt is, amikor úgy rendelkezett a törzsnek a vezetője, hogy most már el lehet temetni. És a legnagyobb megdöbbenés akkor érte őket, amikor azt tapasztalták, hogy a tetem, amelyet visznek, megsimítja az arcukat, amikor közelebb fordultak hozzá. És hiába kiabáltak, hiába mondták azt, hogy de hiszen még él. Ebben a törzsben, így mondták, torok diagnózist állítanak fel. Nem az alapján állapítják meg, hogy valaki él vagy halott, hogy vere a szíve, lélegzik-e, hanem az alapján, hogy jön-e még ki hang a torkán. És így temették el. Sokan félnek, vajon nem történik az meg, hogy még élek és így temetnek el. Sokaknak van ilyen lázálmuk. Valószínűleg nem kell ettől félnünk. De miért mondtam el ezt a példát? Azért, mert Jézusnak egészen más a véleménye. Ő azt mondja, hogy akkor élünk, hogyha hiszünk. Egészen más az ő diagnózis felállítása. Hogyha hiszünk, élünk. Hogyha nem hiszünk, lehet, hogy biológiailag létezünk, mozgunk, de nem élünk. Miért gyűlöl a világ? Ezt a kérdést is felteszi János, hogy gyűlöl benneteket a világ. Azért, ezt így szoktam megfogalmazni, mert rendszeridegenek vagyunk ebben a világban. Az az ember, a keresztény ember, aki átment a halálból az életbe, aki átélte bűnei bocsánatát, aki átélte, hogy örök életet adott neki az Isten, az rendszer idegenné válik, mert nem akar belesimulni ebbe a világba. Nem csak azt mondja, hogy hát tudom, hogy ezt így nem illik csinálni, ilyen csalással, meg olyan csalással, hanem azt mondja, hogy ez bűn. Ezt én nem csinálom. És ezzel természetesen a másik ember megbélyegezve érzi magát. A keresztény ember inkább azt mondja, hogy én inkább adok a sajátomból. Inkább adjak, mint hogy elvegyek, hogy szégyenbe hozzam magamat ezzel, meg az Uramat. A keresztény ember úgy érzi, hogy van miből adnia. Nem keresztény ember úgy érzi, hogy mindig el kell vennie a máséból, mert ő annyira nyomorult és szegény, és ez így is van. Egy szóval gyűlöl a világ, mert úgy érzi, hogy a keresztény ember megbélyegzi. Pedig igazából nem arról van szó, a címkézés nem azt jelenti, hogy elítél, hanem arról szól, hogy hív arra, hogy egy új élet lehetősége vár rád is. Csak úgy, mint ami Törökországban történt az elmúlt hetekben, talán olvastuk többen az evangélikus életben is, hogy Malatijában, ez Kelet-Törökországnak a közepe táján található, ez a városka, megöltek egy svájci misszionáriust, Tilman Geszkét és két török munkatársát. Szörnyű elmondani is, hogy hogy vágták le az ujjaikat, hogyan kellett végignézniük egymásnak az agóniáját, amint több százszor hasítottak beléjük a késsel. És a megdöbbentő az volt, hogy azok az egyetemista korú fiatalok, akik ezt végezték, azok beépültek abba a Biblia csoportba, amelyet ők vezettek. És amikor később a missziós csoportban próbálták feldolgozni az eseményeket, miért történt mindez, akkor ezt mondták, senki sem tudja, hogy mi történt a szívükben. Amikor az evangéliumot hallgatták, lehet, hogy megérintette őket a Szentlélek. Azt hiszem, hogy ez a legvilágosabb kifejtése János levelének. Senki sem tudja, hogy mi történt a szívben, ez így igaz. Most a halálban vannak, hiszen tudjuk, mondja János, egyetlen embergyilkosnak sincs örök élete. És ő nem csak azt tekinti embergyilkosnak, aki megöli a másikat, hanem aki gyűlöli a testvérét. ők a halálban vannak. Viszont nem lehet tudni, ezt viszont tényleg nem lehet tudni, és nem lehet látni, hogy mi történt a szívükben. Nem érintette-e meg őket a Szentlélek, miközben befurakodva ugyan, képutató módon, de ott voltak a gyülekezetben. Nem lehet tudni. Nem indított-e el bennük valamit? Talán egy ébredésnek a kezdete? Ez az egész esemény. Törökországban is szükség van ébredésre. Lehet, hogy átfordul a dolog a szívükben. Ugyanúgy, ahogy bennünk is átfordulhat. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy én is gyűlölök. Lehet, hogy azt mondod, hogy én sem tudok megbocsátani még a másiknak. Haragszom. Nem tudok oda menni hozzá. Nem tudom kezdeményezni, hogy kezdjünk új lappal. De lehet, hogy ez a dolog átfordul. Lehet, hogy a halálban vagy. Lehet, hogy érzed, hogy ez így van, mert nem szereted a testvéred, de az Isten szent lelke elindította benned az ő munkáját. És átfordulhat ez a dolog azért, mert az Isten szeret, és az Isten szeretete nagyobb minden hatalomnál, nagyobb a gyűlöletnél, ami bennünk van, nagyobb a megbocsátatlanságnál, a bűneinknél. Azzal zárom, hogy erre nagyon szép példát láthatunk ma Magyarországon. A Magyar Nemzetben olvashattuk az április 28-i számban, hogy a Null Szaldó című cikkben, hogy Böjte Csaba Csobánka mellett kapott szociális missziós nővérektől egy igen tekintélyes ingatlan együttest. És azt nyilatkozta, hogy itt az ideje most már, hogy Magyarországon is utánuk menjünk a kitaszított gyermekeknek, családmentő tevékenységet kezdjünk el itt is. Micsoda csattanós válasz ez 2004. december 5-ére. Amikor a kitaszított azzal válaszol, hogy segít a kitaszítókon. Ugyanaz, amit Jézus tesz. Ha valakiről lehet mondani, hogy kitaszított, akkor az Jézus. Róla írja János az evangéliumában, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. És ez arra vezethet bennünket, hogyha megérezzük, hogy mi is kitaszítottak voltunk, és ő befogadott bennünket, nem nézte a mi bűneinket, nem nézte a mi életünk mienségét, hanem befogadott. Ezért nekünk is erőnk van ahhoz ezek után, de csak ezek után, hogy segítsünk a kitaszítottakon. Isten adjon nekünk erőt, adjon nekünk lehetőséget arra, hogy a Szentlélek átfordítsa bennünk a szívünk indulatait, hogy a nagy kitaszított bennünket befogadjon, és ez oda vezessen, hogy mi is tudjuk végre szeretni embertársainkat, testvéreinket, és befogadjuk őket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te vagy a világ nagy kitaszítottja, aki azért haltál meg, azért vállaltad ezt a sorsot, hogy minket, akik viszont a mennyek országából voltunk kitaszítottak, befogadjál. Köszönjük, Urunk, hogy kitaszítottak lehetünk e világban, hogy gyűlölhet bennünket e világ. Azért, mert befogadtál minket a mennyei országodba. Azért, mert átmehettünk halálból az életbe. Kérünk téged, hogy adj erőt, hogy ebben a kitaszított világban, kitaszított embereket vonzani tudjunk a te szereteteddel, hogy a te szereteted őket is megmentse, őket is átvigye halálból az életbe. Amen.